Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, aki önmagát adta bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akié a dicsőség örökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg a mai este igehirdetési alapigéjét, amit megírva találjuk azt a 122. Zsoltárban, az első verstől a 9-ig, a következőképpen. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Lábunk megáll kapuidban, Jeruzsálem. Jeruzsálem, te szépen épített város. Részeid jól illenek egymáshoz. Oda járnak a törzsek, az Úr törzsei. Izraelnek szóló rendelkezés az, hogy ott magasztalják az Úr nevét, mert ott állnak a bírói székek, Dávid házának székei. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek, legyenek boldogok, akik téged szeretnek. Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban. Testvéreimért és barátaimért mondom, békesség neked. Istenünknek, az Úrnak a házáért is jót kívánok neked. Amen. Kedves igehallgató gyülekezet, kedves testvérek, az a felirata, az első sora tulajdonképpen ennek a Zsoltárnak, amit nem olvastam föl, zarándok ének Dávidé. Betű szerint ének fölmenetelre. Amikor a törzsek, Izrael törzsei mennek föl oda, ahová az Úr a nevét helyezte, ahol elérhetővé tette magát az ő ószövetségi választott népe számára. Ének fölmenetelre. Sok Zsoltár itt, a 120-tól kezdve, ilyen zarándok ének. Lehetett az úton énekelni. Poros utak voltak, sokan gyalog mentek. Messziről mentek. Évente három fő ünnep volt ugye az ószövetségi törvényben, a páska, aztán az aratási ünnep, a pünkösd, aztán a lombsátor ünnepe. Ősszel, amikor minden férfinak szükséges volt fölmennie oda, ahol az Úr elérhetővé tette magát a tőle rendelt áldozati kultusz révén. Kegyelemben elérhetővé tette magát az ő népe számára. Csak megjegyzem például, amikor a 12 éves Jézust is magukkal vitték, már a második jeruzsálemi templomba, amit már addigra Heródes is átépítetett. Názáretből körülbelül 130 kilométert kellett megtenniük. Több napi út volt. De templom csak ott volt. Azt olvastuk, hogy Dávid a szerzője ennek a Zsoltárnak, és akkor eszünkbe juthat, hogy hát még akkor nem is létezett a templom. De Dávid szívében már ott volt a szándék, hogy a sátor helyett, meg az újabb sátor helyett, amit már ő készítetett Jeruzsálemben a szövetség ládája számára, amikor hosszú évtizedek után végre odavitethette, legyen kőből épült templom, amiben minden arany, és minden úgy van elkészítve, ahogy az örökkévaló mindenható Isten dicsőségéhez illik. Dávid nem építhette meg, az Úr megmondta, sok véres háborút harcoltál, te nem építheted meg, de én építek házat neked, és majd a fiad épít házat az én nevemnek. Atya leszek, és ő fiam lesz, és örökre megszilárdítom a trónodat. Micsoda távlatokat adott Nátán próféta által Isten már Dávidnak akkor. Előre mutatott arra, aki az örökkévaló király lesz, és akinek Dávid házából kellett eljönnie, és akiről Dávid is énekelhetett a 110. Zsoltárban is. Azt mondta az Úr az én uramnak, űrj az én jobb kezem felől, még ellenségeidet lábad zsámoljául vetem. És ott van a kijelentés. Pap vagy te mindörökké, Melkisédek, Melkicedek rendje szerint. Az első estén, ugye, akik itt voltunk, fölemlegette ezt a Melkisédek, Melkicedek rendje szerinti papságot, Bozrádi András testvérünk is. Igen, a Bibliának csodálatos összefüggései vannak, és mindaz is, ami az Ószövetségben megiratott, Istennek félelmetes, rettenetes, szent ítéletei is, amikből tegnap is fölidéztem néhány történetet, hát a bűnesettől fogva, aztán Ákán történetét, aztán Dávid házasság törésének, ami mind következett még annak is a történetét. De minden csodálatos ígéret és minden kegyelmi kijelentés is megiratotta mi okulásunkra, tanulságunkra. Példaképpen estek rajtuk, és megirattak a mi tanulságunkra, hogy az írásokból, a szent írásokból türelmet, álhatatosságot és vigasztalást merítve reménységünk legyen. És miénk legyen az az igazi vigasztalás, amit a második reformátori nemzedéknek a hitvallása sok tekintetben Luther Kiskátéja nyomán haladva, és a református testvéreinknek lett hitvallása, ez a heidelbergi Káté, hát egyenesen mindennek az alapjául tesz meg, hisz azzal kezdődik, micsoda tenéked életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod. Az, hogy mind testestül, mind lelkestül, mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett. És így vallja meg aztán azt is, hogy tesz bizonyossá szent lelke által Isten az üdvösség felől. És az ő tudta akarata nélkül egy hajszál sem eshet le a fejemről, és hogy lelke által szív szerint hajlandóva és készét tesz arról, hogy ezentúl ő neki éljek. A valódi hitből fakadnia kell ennek a hálás engedelmességnek. És itt szoktuk ugye Bonhoeffert idézni, hogy csak az engedelmes hisz, mert csak a hívő engedelmes igazán. A hit engedelmessége nélkül lehet valami fogcsikorgató, kényszeredett engedelmesség, de hát az nem az igazi. Ilyen volt a farizeusoké is. De Isten nem azt nézi, mint az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. Visszautalok tegnap arra, hogy mi is köti le a tekintetünket, mit nézünk, kire nézünk, hova nézünk. Vajon valhatom már, mint amit Dávid nagy bukáson és bűnbánaton keresztül megvallhatott, hogy szemeim állandóan az Úrra néznek? Hova nézünk? Az ember azt nézi, ami a szem előtt van. De az Úr azt nézi, ami a szívben van. Most is, itt is, amikor mindezt halljuk. Mi van az én szívemben, aki az igét hirdetem? Mennyire készséges a szívem arról, hogy Uram, azt mondjam, amit Te akarsz, hogy mondjam. És ne mást, és ne fölösleges fecsegést. És a bizonságtételben is, ami személyes vonatkozása az ige szolgálatnak. Ne önmutogatás legyen, hanem az Úr Jézus Krisztusra mutatás, az Atya akarata szerint. Szóval csodálatos ez a Zsoltár. András testvérünk választotta, mert az az érdekes, hogy a Böjt negyedik vasárnapjának a bevezető zsoltározása nem egy tényleges zsoltár idézettel, hanem egy liturgikus mondattal kezdődik, és ezt olvastam föl ugye az istentisztelet bevezetésében. Örvendj Isten népe, és akik az Urat keresitek, jöjjetek és merítsetek az ő vigasztalása forrásából. Ez nem egy közvetlen ige idézet, nem egy közvetlen zsoltár idézet, de hát teljesen igei. Igékből van összerakva ez is. Örüljetek, létáre, ugye? Így következnek egymás után a böjti vasárnapok, amelyek ki vannak emelve közben a böjtnek a hétköznapi alkalmaiból. Invokál itt. Kiált hozzám segítségül. Reminiszere, emlékezzél meg. irgalmadról és kegyelmetről. Okuli, szemeim, állandóan az Úrra néznek, létáre, örvendjetek, igen. Minek örvendjünk? Rögtön megállok. Sok ember tényleg, ha próbáljuk örömre biztatni, azzal válaszol, minek örüljek, és jön a panaszáradat. Aztán van úgy, hogy mi még rátromfolunk, hogy hát igen, és elkezdünk panaszkodni, ahelyett, hogy arról az Úrról tennénk bizonyságot, aki nyomorúságunkból kimentett és kiment. És Judika, ítélj meg engem, Istenem, és úgy ments meg. Hát ez majd a holnapi téma lesz reménység szerint. András testvérünk így látta jónak, hogy ezt a 122. Zsoltárt halljuk ezen az estén, és különösen ennek az első mondatát. Örülök, ha ezt mondják nekem, az Úr házába megyünk. Sőt, tulajdonképpen a héber szöveg alapján van lefordítva, hogy a témasorozat ki van írva előttünk, hogy örültem, amikor ezt mondták nekem. Menjünk az Úr házába. Az Úr házába. És ott volt, amint említettem, Dávid szíve vágya, hogy majd megépüljön a templom. Addig meg ott lehetett a sátor, és benne a szövetség ládája. Mindennek jelentősége volt egyébként. Bibliaórás testvéreinkkel évekkel ezelőtt a körzeti bibliaóránkon, amikor végigvettük Mózes második könyvét, elmélyedhettünk abban is, hogy mi volt ott a jelentősége az aranynak, az ezüstnek, a réznek, a vasnak, a fának. Az arany a mennyei dicsőség kifejezője, az ezüst a váltságnak a kifejezője, a réz az ítéletnek. A nagy égő áldozati oltárt azt rézzel kellett borítani. De miből volt a szövetség ládája is? Akácfából, annyi mindent akácfából kellett elkészíteni, és aztán bevonni. Kívül belül arannyal volt bevonva. És a fedele, tenyérnyi vastag aranyfedél, és abból voltak, abból az arany többből volt kialakítva. A két kérub is, akik arcukkal a fedél felé fordultak, és szárnyukkal magukat takarták. És oda arra az aranyfedélre kellett a nagy engesztelési ünnepen Jom Kippurkor a főpapnak az engesztelő áldozat vérét oda hintenie. Így volt a kegyelem trónusa, a láthatatlan mindenható Isten trónusa, kegyelemben a szövetség ládája. Az annyiszor megszegett 10 parancsolatnak a két kőtáblája fölé, az aranyfödélre rákerült az engesztelő vér. Micsoda kiábrázolása ez Jézus Krisztus áldozatának. És maga a szövetség ládája is. Micsoda kiábrázolása Jézus Krisztus személyének. Az ő isteni és emberi természeténk. Az akácfa, az egyszerű földi akácfa, és a menny dicsőségét szimbolizáló arany együtt. Megkülönböztethető, de el nem választható egymástól. Igen, az én Uram, aki az Atyától született, öröktől fogva született valóságos Isten, és a Szűz Máriától született valóságos ember. Az én Uram, aki engem elveszett, és elkárhoztatott embert, megváltott. Bűntől, haláltól, ördög hatalmából, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával, igen, hogy egészen az övé legyek. És akkor itt fölragyog nekünk már valami abból, hogy mit is jelent, hogy nekünk szabad odajárulásunk van a kegyelem trónusához lélekben. És már nem egy bizonyos helyre kell elmennünk, ahova Isten odahelyezte a nevét, a kijelölt helyre Jeruzsálemben, Dávid uralkodásától fogva. Ahhoz, hogy Istennel valamiképpen az ő közelségébe kerülhessünk, hanem mi magunk lehetünk a templom, és annak az épülő lelki templomnak a részei. Tartsd meg közöttünk a gyülekezetet. Énekeltük a régi énekből. A gyülekezet, a Krisztus gyülekezete, az új szövetségi templom. Ennek a gyülekezetnek vannak földi templomai is, amelyek persze nem olyan értelemben templomok, mint a jeruzsálemi templom volt, ahol az áldozatokat kellett bemutatni. Az új szövetségi gyülekezet templomai inkább az imaházakhoz hasonlíthatók, amelyeknek a helyi rendszere kiépült később a babiloni fogság után, és ahol így is mondhatjuk, ige liturgiát tartottak, és a Tórát meg a prófétákat olvasták. Istentiszteleti helyek voltak a zsinagógák, és istentiszteleti helyek a mi templomaink, imaházaink is. De ahhoz, hogy valóban istentisztelet legyen az életünk, nincs feltétlenül szükség az épületekre. Hála Istennek, ha lehetnek épületeink. De ne ragadjunk le az épületeknél, hanem mi magunk, tekintsünk immár úgy magunkra, ahogyan Pál apostol írja az első korintusi levelében, a 6. részben, súlyos figyelmeztetések után, és a figyelmeztetéseket is föl kell olvasnom, az első korintusi levél 6. részének, a 9. versétől. Vagy nem tudjátok, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Isten országát? Ne tévejegjetek! Sem paráznák, sem bálványimádók, sem házasságtörők, sem bujálkodók, sem fajtalanok, megállok, itt a homoszexualitásnak megfelelő szó van az eredetiben, sem tolvajok, sem nyerészkedők, sem részegesek, sem rágalmazók, sem harácsolók nem fogják örökölni Isten országát. Pedig ilyenek voltak közületek némelyek. De megmosattatok, megszenteltettetek, és meg is igazultatok az Úr Jézus Krisztus nevében, és ami Istenünk lelke által. És majd ezután következnek azok a mondatok, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne váljak semminek a rabjává. Aztán egy másik helyen ezt is leírja, minden szabad nekem, de nem minden épít. És megérkezik oda. Vagy nem tudjátok, hogy testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok, mert áron vétettetek meg. Dicsőítsétek tehát Istent testetekben. Drága áron megvásároltnak, az Úr Jézus vére fölfoghatatlan, végtelen árán megvásároltnak tudom magamat. Benne hiszek igazán. Eljutottam nem csak az épített templomig vagy imaházig, hanem az Úr Jézusig magáig, akkor megajándékozott szent lelkével az Isten. És én magam lettem személyemben templom, illetve része annak az épülő templomnak, amely még nincs befejezve. Még mindig épülhet. Isten tudja, hogy meddig. De egyszer be lesz fejezve. Addig az épülésnek kell történnie. Az alapok rég le vannak rakva. Az alapokat nem lehet kiegészíteni. Nekünk magunknak ráépülni kell. Úgy, ahogy ezt Pál apostol írta az efezusi levelében. A második rész 19. versétől olvasom. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára. A sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybe illeszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. De nem csak Pál ír erről, Péter apostol is ír erről az első levelében, a második részben, amikor arról ír, a harmadik verstől olvasom, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr, járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. A lelki áldozat a hála és Isten dicsőítése. Ajkaim gyümölcse, Isten dicsőítése. Engesztelő áldozatról többé nem lehet szó. Az megtörtént egyszer s mindenkorra. Az ószövetségi áldozatok mind előképei voltak. Csak előképei voltak. A jeruzsálemi templomban, vagy előtte a Szent Sátorban. Jézus Krisztus tökéletes áldozatán. Az egyszer s mindenkorra megtörtént. Micsoda hitvallás ezért, amit a megváltásunkat szemléltető oltárkép fölé fölírattak itt a nyíregyházi evangélikus nagy templomban is az elődök. A kép csak illusztráció. Aki nem ismeri az igét, gondoljunk bele, ha valaki egy pogány vallási háttérből, kereszténységet nem ismerő háttérből bejön egy templomunkba, és látja a keresztre feszített Jézust, nem érti, hogy mi ez. Az ige kell, a kép csak illusztráció lehet. De nem feltétlenül szükséges. Van, és illusztrálja az igét. Krisztus vsel jedna odoszvatinje, vecsnevi kupenina lesz. Krisztus bement egyszer mindenkorra a szentélybe. Örök váltságot szerzett. Elvégeztetett. Lelki áldozatokkal, hálánkkal, hálából fakadó engedelmességünkkel, az Úrban való örömünkkel, Isten dicsőítésével áldozhatunk. Hála áldozat. Engesztelésről már szó sem lehet. Engesztelő szentmise áldozatról sem. Az elődöknek az oltárkép fölé fölíratott igében kifejezett hitvallása. Erről is szólt, hogy mi a tiszta evangéliumhoz akarunk ragaszkodni. És azért járunk ide. És nem egyszerűen az épületbe, hanem az Úr színe elé, a gyülekezet közösségébe. Ez a közösség megjelent oly módon is, hogy énekelve várták az Isten tisztelet kezdetét. Sok-sok ének volt a Tranosziuszban. És sok-sok magyar reformátori evangéliumi ének is ott volt. Így készültek az Isten tiszteletre. Jó egymással találkozni is. De milyen nagy dolog volt, amikor akik megérkeztek 2 kilométerről, 10 kilométerről, vagy még messzebbről, énekelve készültek. És az énekek az Isten igéjét hordozták. És imádsággá és imádattá válhattak. Persze akkor sem jelentette ez azt, hogy mindenki igazán szív szerint hívő lett volna. Itt is hozzákeveredett sok hamis hiedelem, sokaknak a vallásosságához, mint az én szülőföldemen. De az ige áttörhetett. És kérdés, ma áttörhet-e? Oda kell menni, ahol az ige hangzik. Jó oda menni. Örömmel lehet menni. Ahol együtt lehet imádkozni és énekelni. Nem magáért az épületért megyünk. Nem kötelességből megyünk. Hanem örül mi szívünk, mikor ezt halljuk. A templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Tényleg érdemes összehasonlítani Dávid Zsoltárát ezzel a reformátori énekkel, ami Huszár Gál énekes könyvében megjelent. Igen, a Zsoltárból új szövetségi ének lett. És azokban a vészterhes, sok vérrel, háborúval terhes időkben. Ezért könyörgött a régi gyülekezet. Tartsd meg közöttünk a gyülekezetet. Az Isten igéjéért való egybegyülekezést. Hát a magyar szavunkban magában is benne rejlik, hogy itt összegyülekeznek. Összegyülekezünk. Ahogy benne van az ágostai hitvallásban is, az egyházról szóló hitcikben, a hetedik hitcikben, hogy kongregáció szanktórum. A szentek gyülekezete. A kommunió szanktórumot nagyon határozottan értelmezi az apostoli hitvallásból, a szentek közösségét. Nagyon határozottan értelmezi az ágostai hitvallásunk ezen a ponton is. Est autem ecclesia, congregatio sanctorum, in qua evangelium pure docetur, et recte administrantur sacramenta. Az egyház pedig a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot tisztán tanítják, és a szentségeket helyesen szolgáltatják ki. Az egyház. Milyen érdekes ez a magyar szavunk is. Persze az épületekre alkalmazták, de mégis több rejlett benne. Hiszen nem az egy számnév van az első szótagjában, hanem a régi magyar idv szótő. Üdvház. Mint ahogy ez a szó rejlik az ünnepszavunkban is. Üdvnap. Üdvház. És ez nem egyszerűen az épület, hanem a Szentlélek által a Krisztusba vetett hitben épülő közössége azoknak, akik nem valami szórakozás végett, meg nem is csupán kötelességből, hanem az Úr igéjéért gyülekeznek össze. Hogy Isten ítélő és kegyelmező igéje érje el őket. Jézus Krisztus szava, a Dávid fiának a szava, aki igazán hirdeti meg az isteni mispátot, ahogy erről Ézsaiás proféciái szóltak. És a legfelfoghatatlanabb isteni bírói döntés az, hogy ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Mert mindnyájan, mint juhok eltévejettünk, ki a maga útjára tértünk, de az Úr őt sújtotta mindnyájunk bűnéért. Békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeiben lett nekünk gyógyulás. Hát gyógyuljunk, örömre gyógyuljunk, örüljünk annak, hogy van Istennek gyülekezete. Itt is, közöttünk is, velünk is, beleépülhetünk. Néhány személyes szót hadd mondjak most. Olyan megrendítően mély volt és őszinte sok személyes mondani valóval Bozorádi András testvérünk szolgálata is. Mind a két estén, ennek a hétnek az elején. kisgyermekkoromtól mondhatni természetes volt számomra a templomba járás. Nem mondom, hogy mindig örömmel mentem, meg amíg Diós Jenőn laktunk, nagymama vitt magával a római katolikus templomba. Nem tudtam, miért mondja a papbácsi azt, hogy Domino, Cantate Domino, énekeljetek az Úrnak. És nagymamától hallottam Jézusról is, énekben elbeszélve, annyi mindent. Újra meg újra elénekeltettem vele. De hát persze hallottam tőle a Lourdi Hamis Mária jelenésekről is, meg sok minden másról. Volt mit Istennek leszedegetnie rólam. Aztán, amikor Dunakeszire költözhettünk, ott már csak fél óra járásra volt az evangélikus templom. Diós Jenőről a másik faluba kellett volna átmenni, evangélikus templomba. Hát jó gyaloglással egy óra alatt. Dunakeszin, igen, abban a templomban készített el sok mindent Isten számomra. Az ott szolgáló lelkészek által is. Gyermekbiblia óra volt az Isten tisztelet előtt. Nem volt szemléltetés, nem voltak szemléltető anyagok. Csak elbeszélte a lelkész bácsi a bibliai történeteket. Amikor édesapám is, vagy édesanyám is el tudott jönni, ott maradhattam az Isten tiszteletre. És közben ott volt egy csomó keverv dolog, amiről tegnap is beszéltem. Sok okkult babonás dolog a családunkban. Félelmek, megkötözöttségek bennem is, de munkába vett az Isten. Aztán kezembe kerülhettek evangéliumi könyvek, meg az egykori evangélikus ébredésből való könyvek, a matematika tanáromtól. Na, Isten ezeket használta föl. És így történhetett a megtérésem is abban a dunakeszi evangélikus templomban, a karzaton. A lelkészem lehetett tanúja és segítője ennek. Mindent kiöntő bűnvallásban. De nem tudott mindenben tanácsolni. Az ördögi gyötrésekkel szemben, amikről szintén, őszintén beszéltem, abban nem tudott tanácsolni. De hirdette nekem Jézus Krisztusért a bűneim bocsánatát. És ahogy Luther írja a KT-ban, úgy fogadtam tőle, mint Istentől magától. És aztán abban a templomban lehetett a lelkészi avatásom is, az esküvőnk is, 25 éves házassági évfordulónk is. Vannak helyek, amiket Isten kirendel egy-egy időben. Most már rég jártam abban a templomban. Mert nem az épület a lényeg, de jó arra emlékezni, amit Isten ott elkészített. Itt is egy olyan hely van, ahol rengetegszer, évtizedeken át, évszázadokon át hangzott és hangzik az ő igéje. Legyünk hálásak érte. Ne peregjen le rólunk. Isten az ő szent lelke által be akar építeni az ő örök templomában? Igen, így is mondhatom. Miközben a jelenések könyvéből megtudjuk éppen azt, hogy a mennyei Jeruzsálemben már nem lesz szükség külön templomépületre. Hiszen így olvashatjuk a jelenések könyve 21. részében, a 22. verstől. Nem láttam templomot a városban, mert az Úr, a mindenható Isten és a bárány annak a temploma. Napra sincs szüksége a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és annak lámpása a bárány. Ragyogjon nekünk a Krisztus. aki a világ világossága, aki maga az élet kenyere, aki szól, emberi szavak hordozhatják az ő szólítását, szívekig, szívünkig hatolóan. Most is legyen így, adja meg nekünk. És örüljön a mi szívünk, mikor ezt halljuk. A templomba megyünk, hol Úristennek szent igéjét halljuk. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, aki felséges vagy és mindenható, fölfoghatatlan csoda az, hogy szent lelked által lakozást veszel bennünk, a mi cserépedény létünkbe, kegyelmesen, a te szent fiadért, és ő vele. Hálát adunk a váltság titkáért. Hálát adunk azért, hogy hitáltal táplálkozhatunk. Krisztus Urunk, értünk áldozatul adatott testéből, és bűneink bocsánatára kiontatott véréből. Hálát adunk szent lelked munkájáért. Hadd engedjünk annak, hogy megszenteljen, hogy tükröződjön mi rajtunk Jézus Krisztus jelenléte, arcának világossága. Köszönjük, hogy közösségben lehetünk, egymással is, abban a közösségben, amely te veled az atyával és a te szent fiaddal van, mert ha a világosságban járunk, szent fiad vére megtisztít minden bűnünktől. Tisztogass meg most is, kérlek, kérünk, hogy ragyogjon nekünk, és ragyogjon rajtunk a Krisztus. És te magad építsd még tovább az üdvözülőkkel a te szent egyházadat, lelki templomodat, fiataljaink, gyermekeink, unokáink. Hadd találjanak oda, nem egyszerűen a földi templomhoz, hanem az Úr Jézus Krisztushoz, és a benne való közösséghez. Könyörgünk a betegekért és gyászolókért, könyörgünk a háborút szenvedő testvéreinkért, embertársainkért, üldözött testvéreinkért, és köszönjük, hogy mindazt, ami a szívünkön van, és akiket a szívünkre helyezel, összefoglalhatjuk a mi Urunk Jézus Krisztus nevében, a tőle tanult imádságban eképpen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Vegyétek az áldást. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete, és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.